Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A globalizáció. A 2004. november 15-én elhangzott előadás felvétele.
A múlt órán ugye a globalizáció téma szerepelt, és arról óra végén arról volt szó, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai. Az előnyeiről azért beszéljünk, ugye ma csak balos, nem csak komcsi, hanem zöld, és egyéb csoportosulásban divatos, és jó is a globalizáció kritikája. Itt sokszor elfeledkeznek arról, hogy mi benne a jó. Tehát mi az, ami újat hoz a világba. Hát először is az információs robbanás, ugye sokszor elmondtam, és ennek összes kapcsolt részei, tehát az, hogy a webben minden elérhető, hogy a tudás kitárul, hát én például lexikonként használom a webet, hogyha írok valamit, nem jut eszembe, csak megnézem, nem a lexikonba fogom megnézni. De hát ennél sokkal többre is lehet használni. Ennek tágabb értelme a tudásipar megjelenése, tehát a tudásra alapozott iparok megjelenése, ugye ez már szerepelt a tőke felosztás, mit nevezünk tőkének, és ott bejött negyediknek a tudás tőke. Ez most annyit is jelent ebből a szempontból, hogy a tudásipar megjelenése, tehát olyan iparágak, ahol a fejedet használod, tehát tervező vagy, csippeket gyártasz, konzulens vagy egy jogi cégnél, egy banknak a elemzője vagy, és még sorolhatnám, nagyon sokféle tudásra alapozott foglalkozás van. Elmaradt régiók felemelkedése. A globalizáció ugye puff, kilövi magát, és egyszer csak ott van Indiában, puff, tovább lövő Indonéziában van, mindent bekebelezi. Ennyit tud a globalizációs kritika, nagyon sok igazság van benne. Ugyanakkor senki nem gondolt arra, hogy az egymilliárdos Indiát elkezdi fölhozni. Eddig arról volt szó, egész a 2000-es fordulóig, tehát a millenniumig, egész addig arról szó, hogy még jobban lenyomja a szarba Indiában lakókat, és most kiderült, hogy ott van egy csomó olyan réteg, csoport, régió, azon az óriási szubkontinensen, amit fölhoz. Már egyszer beszéltem erről, hogy ma a legnagyobb exportcikk, és a nyugatát a leginkább használt indiai termék az a szoftver. Szoftver nagy hatalom lett, az az ország, ahol hát 10 évvel ezelőtt még a tehenek csinálták az áramot, hogy tudjon a kompjúter menni. Nem részletezném, hogy hogyan csinálta a tehén az áramot. Tehát ezek az előnyei, hogy tudnillik, az elmaradt régiókat is fölhozza. Itt azonban szelektíven kell látni, Indiát fölhozza, Afrikát még jobban lenyomja. Afrika egy elfelejtett kontinens a globalizáció számára. 65 konferencia volt már az afrikai szegénység megszüntetésre, 50 konferencia az afrikai polgárháborúk felszámolására, kiküldtek 5 katonát ide, azok megunták, hazamentek, akkor kívül 50-et nem tudja megállítani, 50 millió ember áll harcba, innen, onnan, amonnan kapott fegyverekkel, lopott, vásárolt fegyverekkel, ezt mondják, felejtsük el. Na, akkor mondanám a veszteseket. Hát először is az új függőségi rendszerek alakulnak ki, tehát a központ, centrum-periféria viszonyban a függő országok, amikor centrum országoktól függenek, ezek a függő helyzete labilis, tehát nem tudja soha, hogy most nagyon jól megy esetleg, mert ömlik be a külföldi tőke, olcsó munkaerő, de holnap nem ömlik már be. Tehát nagyon függő. Válságok törnek ki ezekbe, az ott távol-keleti válság, pénzválság 1997, többször utaltam 98, az összes kis tigris, ami addig szuperül repült, összeomlott pénzügyileg, aztán pár év alatt helyre jöttek. De ez a bizonytalansági tényező ott van. A legfontosabb, amit itt meg kellene említeni ebben a nyertes-vesztes ügyben, a szegénység globalizációja. Ugyanis erről beszélünk a legkevesebbet. Tehát, hogy nem csak a tőke globalizációjáról van szó, hanem a szegénység globalizációjáról. Na most itt egy pillanatra megállnék, mert ez egy bonyolultabb ügy ám, mert annyiban bonyolultabb, hogy tudnék, kiváltotta a szegénység globalizációja, kiváltotta a népvándorlást, én úgy nevezem, hogy a posztmodern népvándorlást. Ez egy katasztrofális ügy. Na, mutatnám. Jó, jó. Lehet látni? Jó, válaszoljatok, már ültök, mint a kukák, reggel van, vagy mi van? Nézzük meg a számokat, hogy kik özönlenek be. Tehát keletről, közel-keletről 150 ezer, ez egy 92-es, most ezt meg lehet szorozni kettővel a számokat, ez egy 92-es térkép. Tehát közel-keletről 150 ezer, 300 ezer ember ömlik belőbb Albániába, azon keresztül részben Olaszországból, részben Szlovéniából, és onnan megy tovább. Van, aki megkerüli az egészet, megkerüli a Görögországot, és onnan támadja Olaszország, az 250 ezer. A másik, az ott fölülön Oroszországból indul, de sokkal messzebbről jön, Ázsiából indul, aztán végigmegy egész Oroszországon, aztán eljut Lengyelországból 18.500, aztán Csehszlovákia, aztán valahogy eljutnak Németországból, 18.500-al már megkapták, de szorozzuk meg hárommal az itt látható számokat. Ezek a hivatalos bevándorlók. Kérték, hogy csokolom, menekült vagyok, adják meg az izét, berakják egy táborba, megvizsgálják, három hónap múlva megkapja az engedélyt, vagy azt mondják, hogy nem kapja meg, és akkor is ott marad. Meg kell szorozni hárommal, ugyanis az illegális bevándorlást ma senki nem tudja, hogy mennyi. Az Economist egyszer azt mondta, hogy évi 700 ezer az illegális bevándorlók száma Európába. Szorozzuk meg ezt 10-zel. Mondjuk 10 év alatt az 7 millió ember ömlik be Európába. Hogy bírja azt el az Európai Unió? A dolog még ennél is rosszabb, mert az odajutás, ezek azok, akik odajutottak, kérvényezték, beengedik, nem engedik be, visszatöroncolják, és illegálisan ott van, lebukik, kitoloncolják, lebukik, ott marad, valahol, minden. De aki nem jut el oda, hány halottja van ennek a népvándorlásnak? Számolta ezt valaki? Ugye nem csak arról van szó, hogy szegények, és vagy terror van, vagy diktatúra van, vagy óriási balhé van, ahonnan jönnek, hanem a menekülésnek többféle oka van, politikai, gazdasági, stb. A gazdaság, általában a gazdasági a legfontosabb, de az út közben is történik valami. Hát minden este van a híradóban, hogy lebukott egy ilyen embercsempész, mert egy elviselhetetlen teherautón vitte a hapikat, már meg is fulladta fele, a másik felét megmentették. A klasszikus eset az a csalagút, ahol a vonatra fölkapaszkodva, tessék elképzelni, az megy 130-al vagy 250-el az a csalagútba az a vonat, és ott a keréken kapaszkodik, a keréktengelyen kapaszkodik a kis szerencsétlen, és alig várja, hogy már átjussanak. Ha nem bírja ki a mellizmával, akkor leesik, pif, kész. Csak úgy elmondanám, hogy 2001-ben 4 halott volt a csalagútban, kamionban 84 fulladásos halál, akik gyalogszerrel jönnek, 102 akna áldozat, mert azért itt ugye a déli tehát a Balkánon keresztül is jönnek a szerencsétlenek, hát fogalmuk nincs, hogy ott a robban a puszta. Fölrobbannak, kész, annyi. Senki nem számolja. Vagyis nem akarom ezt részletezni, ez a posztmodern népvándorlásnak neveztem én egyszer ezt a dolgot, tehát a globalizációnak van a szegénység globalizáció, és annak aleseteként, hogy megindul egy ilyen népvándorlás. Németországon próbálják kizsupolni az illegális bevándorlókat, a zöldek, polgárjogi aktivisták tiltakozások tömegét szervező, ne tudják kitolni őket. Mi lesz? Angliában, ott a legnagyobb a válság, Angliában Birmingham körül, ami egy angol ipari város negyed volt, Birmingham körül épült már egy csomó pakisztáni meg indiai közösség. De ezt úgy tessék elképzelni, hogy 200-300 ezer ember van, külön pap, külön üzletek, minden pakisztáni, a másikban minden indiai, és ott csak pakisztániul meg indiai beszélnek. Nix angol. Mi nem beszélünk. Nem beszélünk angol. Spoken English, no spoken English. Angliában az a nagy probléma, hogy nem beszélnek angolul, nem vonatkoznak rájuk az angol törvények. Külön világot alkotnak Anglián belül. Most még béke van, de ha bemegy egy rendőr, akkor rögtön cirkusz van, akkor fölgyújtják az autóját, meg minden, ezért nem mennek be. Na most ez ugye, ha nő, eléri a minőt, szóval mi lesz? Egész Anglia ettől fél, hogy fog robbanni ez? Második Írország lesz belőle? Vagy békésen, nyugodtan mennek, mert hát végül az angol Commonwealth részei. Tudjuk, mi a Commonwealth? Tessék? Brit nemzetközösség, kitűnő. Tehát a valamikori világbirodalom országai azért összetartanak ma is, a korona alatt egyesülnek virtuálisan, és valóságos, amikor bevonulnak Angliába. Aztán, mikor kiszorítják az angolokat, akkor gázba, szóval ettől fél Anglia, hogy mikor lesznek ők többen, mint mi. Csak az a kérdés, hogy ki a mi. A Amerikában ezt baromi egyszerűen megoldották. Jöhet akárki amerikai melting pot, azt mondták, hogy aki nem beszél angolul, az nem lehet állampolgár. Kész. Mert jöttek ám a Kaliforniába, hogy akkor a bevándorló Mexikóból, hogy többségi nyelv vett a spanyol. Nix, nix. Aki nem amerikai, amerikai nyelv van, kész. Akkor vagy amerikai állampolgár, angolul tudsz. Ha nem, akkor csókolom, nem kapod meg az állampolgárságot. Kaliforniában billegett a léc, majdnem megnyerték azt, hogy a nemzet nyelve az spanyol legyen, mármint a Kaliforniában, aztán a legfelsőbb bíróság döntése értelmében angol maradt. Mert hogy ez tartja össze az országot. Annyiféle népcsoport van. Jó, hozok ide irodalmat. Na, mennék vissza a nyertesek-vesztesek problémához, és a munkanélküliséget ugye nem mondom, azt hosszú ideig ragoztam eddig, hogy a munkanélküliség miért nő a globalizáció következtében a fejlett országokban. Mert ugye olcsó munkaerő miatt kiköltözik a gyár. Most jelent meg egy könyv, hétvégén Berlinben voltam, és ott ütköztem bele egy könyv, ez most jelent meg, jó lett volna az órán, ami arról szól, hogy hogyan kerülik ki a német nagy multik, hogyan kerülik ki az adózást. Egy egész vastag könyv szól róla, kellene fizetni, mondom, például ezret adóba, ő fizet tizet, kész. Abszolút legálisan, mert meg tudja azokat a izékat keresni, ahogy. Na de azzal, hogy 990-et nem fizet be, az állam ott áll megfürödve. Erről szól a könyv. Tehát az aszociális tőke, vagy az aszociális multi, ez a könyvnek a címe. Na, ez az egész komplexus a jóléti állam válságát jelenti. Vagyis, hogy nincs annyi bevétele, mert a multi nem fizet, mert a multi kiköltözik, nincs annyi adóbevétele. Sokkal több embert kell eltartani, mert magas a munkanélküliség. Európában mennyi? Tudjuk mennyi a munkanélküliség Európában, hogy úgy hasból? 10% alatt vagy fölött van? Ha? Alatt hivatalosan 10,4 az average, mert 16% Lengyelországban talán már megközelítette 20-at, Spanyolországban nagyobb magas, tehát ez a periféria országban ma is magas, a Németországban most kezdi ütni a 10%-ot és kúszik egyre följebb. Ezeket el kell tartani, és ez bizony pénzbe kerül, de nincs, aki eltartsa. Ezt hívják a jóléti állam válságának. Az öregek és a munkanélküliek eltartása, nincs elég adó, befizető, aki a TB-t befizeti nekik, vagyis dolgozó. Itt megállnék egy pillanatra, a jóléti állam válsága az nem egy karitatív probléma. Tehát nem arról van szó, hogy most a jóléti államot a jószívű emberek működtetik, és a nem jóléti államot a rosszívűek. Itt egy alapvető politikai, hogy nem mondjam, európai, nemzetgazdasági és társadalmi kérdésről van szó. Tudnilik azért találták ki 45-ben a jóléti államot, hogy ne legyen fasizmus. Rájöttek arra, hogy Hitler azzal győzött, hogy volt neki 4-5 millió munkanélkülje, akit így csinált, és mentek az utcára tüntetni, aztán beöltöztette őket, és kész volt a pucs. Na ezt Amerika nem akarta, ezért volt a Marshall terv először, hogy ömlött be a tőke, hogy a háború utáni nyomort megszüntesse, és azzal beindult egy gazdasági csoda, fejlődés Németországban, egész Európában, és a jóléti társadalom. De annak a motorját nem, már nem lehetett tovább Amerikából leszívni, hanem meg kellett termelni. Ezt meg is tudták termelni, de ma már ez nem megy. Na most az egész Európa azon gondolkozik, hogy ezt fenn kell tartani, hatodik haszakad, mert ha nem, akkor jön a szélső bal és a szélső jobb. És összefognak és szétverik az egészet. Tessék megnézni, mi történik Hollandiában. Olvastok újságot? Én szerintem az az európai 9-11. Azért a béke szigete volt az Európa közepén, soha semmi, kimehettél bármikor az utcára, nem ütöttek le, ott szívtad a marihuánát, ahol akartad, a rendőr nem vitt be, nem gyilkoltak politikailag. Most már két politikai gyilkosság volt, egy jobboldali képviselő, ez a Pim Fortuyn, puff, most meggyilkolták azt a filmrendezőt, aki arabokról írt, hogy miért bánnak úgy a nőkkel. Aztán a szerencsétlen meggyilkolása után bosszút álltak a hollandok, fölgyújtották a mecsetet, azok bosszút álltak a hollandokon, fölgyújtották a református templomot, és elszabadult a pokol. Ezt arra mondom példának, hogy ha nincs jóléti állam, ami ezt lenyomja, azt mondja, hogy gyerekek, nem erről van szó, éljetek vidáman, fogyasszatok, csináljátok gyereket, és örüljetek az életnek, akkor gáz van. és ebben vagyunk most, ebbe a cikiben. Németországot kérem figyelni, hogy szerencsétlen Schröder van ebben a rendkívül nehéz helyzetben, hogy ő fönn akarja tartani a jóléti államot, és nem fogja bírni. Csak bizonyos megszorításokkal lehet, a megszorítások ellen tiltakoznak, jobbról is, balról is, elsöprik ezt a kormányt, és akkor nézhetik. Tehát ez az első számú probléma, a jóléti állam vége, a munkanélküliség és annak kapcsolt részei. Van egy politikai része, a negatív része a globalizációnak. Ez a nemzetállamok sorsa. 19. század, 20. század eleje a nemzetállamokra épül minden egyes ország élete. A globalizáció ezt fölfüggeszti. Nem egy ország minisztere, miniszterelnöke, kormánya, parlamentje dönti el, hogy mekkora legyen a kamatszint, mekkora legyen a GDP az országban. Akkor úgy el lehetett dönteni az országon belül, hogy azt mondom, a védővámok jönnek, ha rossz, vagy magasabb export lesz, és a Nemzeti Bank dönt arról, vagy a kormány dönt arról, hogy mi legyen a kamatlábbal, mi legyen a hazai valuta sorsa, mennyi legyen az infláció. Egyáltalán milyen politikát kövessen az ország? Ma ez nincs. Ezt eltörölte az, hogy ezek a nagy blokkok, tehát a nagy multik döntik el, hogy most azt az országot gazdaggá tesszük, vagy szegényé. A dollárhoz való igazodás dönti el a kamatszintet. Ami először megtörténik a dollár kamatszintjével, ugye az most a mennyi, tudjuk a dollár kamatszintjét? Múlt héten emelték 2%-ra, az ECB, az Európai Központi Bank azonnal emelte a kamatlábat. Nem az volt ám, hogy azt mondjuk, mi mások vagyunk, szarunk mi arra, mit csinálnak Amerikában. Ott pillanatokon belül válság lesz, csókolom, mi úgy élünk, ahogy akarunk. Nem. A globalizáció ezt megszünteti, kell követni a főnököt. A főnök Amerika. Most én durva szövegeket mondok, mint a komcsi lennék, de ez a globalizáció lényege. Tehát a nemzetállamoknak az a korábbi sajátsága, hogy önállóan dönthetett valamiről, szűkebb lett. Hát ma is lehet önállóan dönteni sok mindenről, hogy most a szódavizet mennyire árulják a Baross utcába, erről lehet dönteni, de úgy a nagy ország egészét érintő kérdésekről kevésbé. Ez már elég régóta megkezdődött, még az euró előtt például az volt, hogy a német kamatláb, tehát a Deutsche Mark és a német nemzeti bank által megállapított kamatlábat vette át Európa. És ha nem vette át, akkor kiverték a balhét a német központi bankba, behívatták a franciákat, behívták az olaszokat, hogy tessék már igazodni, mert föl vagytok fűzve mindannyian a Deutsche Markra. Ezt ma már elfelejti mindenki, de akkor ezért lázadott az egész Franciaország, egész Olaszország, hogy mit pofázik nekünk adott német. Megverték a háborúban, most mégis ők ajánlik? Nem, aztán mégiscsak kellett. Most nem így van, most euró van, és az euró övezetben kötelező, mindenki által aláírt szerződésbe önként vállalt szabadsággal kell követni azt, amit az ECB mond. Tehát a nemzetállamok, hogy mondjam, szuverenitása, gazdasági szuverenitása szűkül, politikai szuverenitása is, mert nem választott grémium mondja meg, hogy mit csináljon a világ. Tehát nem úgy van, hogy ugye nemzetállamok parlamenti választások vannak. Tehát te megválasztod azt, hogy ebbe az országba ki legyen a főnök és mondja meg. Európában körülbelül úgy néz ki, hogy meg lehet választani. Ez is már bonyolultabb. De mégsem ők mondják meg, hogy mi történjen Európában, hanem a nem választott grémiumok. Tehát a nagy multik, a nagy börze centrumok, London, New York, Tokió mondja meg, hogy mi legyen a világban. Ezeket nem választotta meg senki, hogy ezek a óriás tőkék, ugye a múltkor fönn volt itt az a kis ábrácska, amin egy-egy nagyvállalat egyenlő Pakisztán teljes évi GDP-ével. Ezeket nem választotta meg, és ők diktálnak. Tehát ez volt a másik, a nemzetállamok korlátozott szuverenitása. A harmadik pontja ennek a negatívnak az, a globalizálás nemzetállam ellenes hatásával szemben, tehát az, hogy a globalizáció elnyomja a nemzetállamokat, de ez nem mindenkinek tetszik. Tehát jó, Európában lenyelik, mert Európai Unió van, kész, bizonyos szuverenitásunkat föladjuk, mert kapunk érte valamit. De vannak olyan országok, ahol adnak, de nem kapnak érte semmit. Ezek föllázadnak. Na most erről ma már könyvek vannak, valaki ismeri a Huntington nevet? Huntington. Tessék elolvasni, a civilizációk összecsapása, hogy mi a magyar címe? Clash of Civilization, megvan magyarul, ami arról szól, hogy vannak nagy blokkok a világban. Tehát van a keresztény Európa, van az iszlám blokk, azon belül van a síita és a szunita közösség, ugye Irán a szunita, a Irak a síita hatalom alatt volt. Aztán van a konfuciánus világ, aztán van a Indiában a buddhista világ, és ezek kultúrák. És ezek a kultúrák nem igen tűrik egymást. A globalizáció ezt egy dobozba akarja berakni, de ők lázadnak ez ellen. És Huntingtonra azért hivatkoznak ma, el kell dönteni, én szerintem nem jól, de Huntington tézise ugyanis az, hogy ebből lesz a következő világháború, ilyen radikálisan, ugye, hogy mivel ezek a kultúrák ennyire ütik egymást, egyszer csak ebből nem csak surlódások lesznek, meg az iszlám nem csak itt-ott robbantgat, meg tiltakozik a fátyolviselet betiltása erre, hanem fölrobbantja ezt meg azt, aztán háború lesz belőle, lerohanják, tessék, kirak, expandál, Irán is benne lesz a háborúban, aztán az egész kerekkel, azok fölvázadnak, még jobban robbantanak. Hogy tudnék az egész Huntington ügyet a 9-11 dobta föl? Előbb írta meg a könyvet a Huntington erről a civilizációk összeütközéséről, és egyszer csak megjelent a New York-i ikertorony fölrobbantása. És akkor azt mondja, lám igazán volt, nem volt igaza, de benne van a levegőbe. Tehát, hogy mennél jobban nyomul a globalizáció, annál inkább gerjeszti az ellenállást. Akár ilyen terrorista formában, akár más formában. A más forma alatt én enyhébb dolgot értek. Más forma alatt például azt értem, hogy Kína, már többször mondtam, mert mániám, a 21. század nagy hatalma. Nem azért, mert másfél milliárd ember lesz ott, hanem mert legyalogolja az egész globális piacot. Tehát tulajdonképpen egy periférikus ország oda számított még 10 évvel ezelőtt, mert szegény volt, semmit nem csinált, legfeljebb ezeket a cuccokat, ócska leértékelt, akármilyen rá volt írva, hogy Benetton és árult a hamisítványként. Ma már nem itt vagyunk. Ma már csippeket, számítógépeket, órákat, autókat exportál. És csak egy példát hozok ez a múlt heti Spiegelből, hogy most el fogják törölni a textiláruk behozatalát Európába, és erre Kína fogja termelni Európa ruházkodását. Minden egyéb divattáru cikk, öltözködési akármi megszűnik, mert hogy csak 46 millió téli kabáttal fog megjelenni egy évben. Azért gondoljunk, mert nincs annyi ember, aki 46 millió téli kabátot elhordjon, de övé a piac. Vagyis, hogy a gondolatmenethez visszatérjek, a globalizációval szembeni ellenállásnak nem csak ilyen bombás formája van, mint az iszlám, hanem a gazdasági formája, amire senki nem gondol. Mindenki azt hitte, hogy a nyert ügy a centrumországok, a nyerők, a perifériaország a vesztesek. Most a perifériaország, lásd Kína, India, kezdenek nyerő állapotba jönni. Csak egy példát mondjak, az első ábrát tessék nézni, 100%-ban van megadva, hogy az Amerika által kibocsátott államkötvény, vagyis hogy ő mennyi hitelt vesz fel, annak 50%-a majdnem, hát most már ma már, ez egy régebbi adat, ma már 50% fölött kínai kézben van. Mert Amerikában napi 1 milliárd dollárt kell benyomni, hogy az amerikai gazdasága jelen szinten fönnmaradjon. Ezt Kína fölvállalta, oké, én fizetem. Na de ez nem jelent egy függőséget? Csak az iraki olajtól függ Amerika? Kínától nem függ Amerika? Mikor, ha egyszer azt mondják a Kínának, hát tetszik tudni, Bush úr, itt valami probléma van, én meggondoltam magamat. Most hát kezdve nem fizetem be ezt az 1 milliárdot. De olyan eurót veszek rajta, sokkal jobb, hát nem drágább. Szóval most van ez a pillanat, hogy elkezdenek a kínaiak gondolkodni. Kell nekünk 1 milliárdot Amerikába fizetni? Eddig még kellett, ugyanis amerikaiak azon a pénzzel veszik a kínai cucerájt. Meg a japán cucerájt. Japánból kocsit, Kínából a textiliát, meg minden mást, amivel újabban eljárják hozzá. De nem ez az érdekes. Ez az érdekes, ami itt fönt van. Nézzétek meg, hogy milyen iszonyatos sebességgel a 90-es évek közepén, iszonyatos sebességgel adósodik el Amerika Kínának. Na de hát minden józan stratégiával gondolkozó ember igyekszik azt kikerülni, hogy én neked adósod legyek, hát végén a ingem gatyám már te kezedben van, és akkor én még független ember vagyok. Azt csinálok, amit akarok, te azt mondod, hogy na holnap nem kapsz egy vasat, hát akkor vetközhetek le, azt járhatok mesztelenül télen. most nagyon durván fogalmazva. Ez van a dollár gyengülése mögött, mint világveszély. Vagyis ellenállás a globalizáció ellen, robbantással, vagy gazdaságilag. Milyen kockázata, milyen veszélyei vannak a globalizációnak? Egyet emelnék ki, ez a nagy cégek nehézkessége. Ugye ezek a világcégek iszonyatos tőke felett rendelkeznek, és iszonyatos, hát az egész világot behálózó hálózattal, kiküldöttekkel, munkatársakkal, dolgozókkal, munkásokkal, stb. De írtózatos nehéz. Most valami változás történik a gazdasági fejlődésben, tehát például az internetmánia a 90-es években és az ezzel kapcsolatos telefonia, televízió, stb., ami akkor úgy megindult, az hirtelen hülyeségnek bizonyult, és páf, kipukkadt, és akkor a vállalatoknak hirtelen kellett dönteni, és azok nyertek, akik kicsik voltak. Egy kis vállalatot könnyebb átprofilírozni, hogy eddig csippet gyártunk, holnap alsónadrágot. Azt könnyebb megcsinálni, de egy nagy vállalat, egy óriási, mondjuk egy HP-nál, egy Hewlett Packardnál, a világon mindenütt ő van, mindenütt, ha látjátok a hirdetést, HP Invent, televíziótól, már most kiszálltak ugyan a izécsapat támogatásából, a vízilabda csapat támogatásából, de mindenütt. És ezzel csak azt mondják, hogy gyerekek, most már nem kell a számítógéphez nyomtató, mert valahogy a levegőből fogja, most csak hasból mondom, levegőből fogja, mert beütő, hogy kif leesik a kiprintelt akármi. Tehát megszűnik a másoló printer egyeduralom. Akkor mit csinál? Akkor változtatni kell hirtelen, gyorsan, mert aki másodiknak változtat, az megbukott. Winner takes all. Ez a globalizáció jelszava. Winner takes all. A nyertes viszi a kasszát. Nincs második hely, meg harmadik hely. Hát teoretikusan van, de a béka seggénél van. Tehát a nagy izében, aki először dönt, az viszi a kasszát. Na most a nagyvállalat nehézsége, ugye ezek az egész globalizáció ezekre a mamut vállalatokra épül, olyan óriási tőkével, hogy ahova bemegy, ott por marad csak, mert lepusztít mindent, és övé az egész. De van egy hátulütője ennek, hogy olyan nagy, hogy már nem tud mozogni. Ismerik azt a nagyon 400 kilóra elhízott embert, nem tud fölállni a székből. Na körülbelül ilyen, most ez durva példa, de körülbelül így kell elképzelni az óriás vállalatok gyorsaságát. Tehát ott nagyon nehéz ez be. Hát most kezdenek azon gondolkodni, hogy hogyan lehet föltördelni ezeket a nagyvállalatokat részcégekre, ami még mindig Intel, vagy még mindig Microsoft, vagy még mindig HP, de egyes alcégei vannak, és ha valami változott, akkor egyik cég jobban megy, a másikat visszanyomjuk. De az összcég, amit Microsoftnak hívnak, az marad élen. Tehát a nagyság kockázata a probléma. Ami mögött azt azért hangsúlyoznám, mert az egész 90-es évek arról szólt, hogy mindenki megvásárolt mindent, minél nagyobb szeretett volna lenni. És a 90-es évek végén jöttek rá arra, hogy ez nem jó, hogy fogyókúra kell. Most vagyunk ebben a fogyókúra periódusban, hogy nem csak úgy fizikálisan, hanem tőkeileg is. És hát utolsónak említem, hogy a globalizációnak van egy olyan furcsa hatása, hogy hát ha jól megy a központi országoknak, a centrumországoknak, akkor a más, akkor Európának is jól megy, és akkor így megy végig az egész láncolaton. De ha rosszul megy valahol a periférián, az visszahat a központi országokra is. És ez nem vették be a számításba, hogy nehéz belevenni a kalkulációba. Vagyis ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az összefüggő világrendet hozott létre a globalizáció, hogy minden a klasszikus paradoxon, illetve metafora úgy hangzik, hogy ha a pillangó szárnya megrezdül Japánban, akkor a New Yorki tőzsdén összeomlik az árkonstrukció. Tehát, hogy egy pillangó szárnya meg tudja, mert annyira összefügg minden mindennel, hogy ez minden erősítő hatása odaér, New York, püf, összeomlik a tőzsde. Nem így van persze, de hogy összefügg mindennel, az igaz. Na most egy gyenge ország kimagaslóan rossz teljesítménye befolyásolni tudja a központi országokat. Ez is egy veszélytényező. Ebből az egészből én azt emelném ki, hogy az egész globalizáció mögött van, ezt a kifejezést jegyezzük meg, ugye rizikó az a risk, a kockázat angolul risk, systemic risk, a rendszerbe épített rizikó. Ez ma egy divatos fogalom, nagyon sokan foglalkoznak vele, jegyezzük meg, hogy a globalizáció be van építve egy szisztemik risk. Ezt napról napra mindig kipolírozzák, fölfényezik, nincs, holnap megint fölfényezik, de alul ott dolgozik, és soha nem lehet tudni, hogy most holnap bekövetkezik-e valami ciki, vagy nem. Ezt azért emelem most ki ezen az órán, mert most gondolkozik, minden nyugati újság ezzel van tele. Most van az, hogy minden nagy bank, minden nagy befektető azon agyal, hogy vajon hány napot bír még ki a dollár értékvesztése. Hogy egyszer csak fog jönni egy olyan, hogy puff, leértékelik hivatalosan. A Fed azt mondja, hogy most mától kezdve 100 dollár, 50 dollárt ér. Vagy tovább megy az egész, és egyszer csak kipukkad, mint egy lufbalom. És akkor mi lesz? Minden elemző ezt kutatja. És már a harmadik Spiegel szám, második Economist szám ezt próbálja megközelíteni, hogy mi a túró lesz itt. Kérem szépen, akkor én ezt most itt befejezném, ezt a globalizációs témát. Jó, következő órára ígértem ezt a népvándorlási ügyet, meg még két témát irodalmakkal, és a irodalmakat is megpróbálom megszerezni hozzá. Olyanra hajlamosak vagytok, hogy hozok könyveket, és azt el kell olvasni, annak egy-egy fejezet, vagy egy-két fejezetét, mondjuk, hogy 100 oldalt, és annak valamilyen kritikai ismertetését, mert ilyen is lesz, talán egy vagy kettő a dolgozati javaslatok között. Köszönöm szépen!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Almási Miklós előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Gazdasági alapfogalmak. A globalizáció. A felvétel 2004. november 15-én készült.